Gyerekek, előre szoktatok jönni? Gyertek előre, jó? Gyertek ide. Nagyobbak is jöhettek. Fehérváron még az egyetemisták is előre jöttek. Igen. Most a nagyobbaktól kérdezném elsősorban, akik nem jöttek előre, hogy tudjátok-e, hogy mi az, hogy személyválogatás? Tudjátok, mi a személyválogatás?
Nem.
Az egyik gyereket jobban szeretem, mint a másikat. Az egyik szimpatikus, a másik nem szimpatikus. Ez érthető?
Igen.
Ugye? Jól van. Na. Voltak fiúk a történetben, akik mindig elmentek valamerre kirándulni. Ti is szerettek kirándulni, ugye? És volt a lakóhelyük közelébe egy bekerített rész. Egy jó nagy bekerített rész. Mit gondoltok, miért van bekerítve? Hogy oda nem szabad menni. Ki is volt írva több helyre is, belépni szigorúan tilos. Belépni életveszélyes. Hova szeretnek menni a gyerekek?
Hova nem szabad.
Hova nem szabad. Így bizony. És így van, meghívó volt a csinytevésre. És bementek, bemásztak a kerítésen a gyerekek. És hát mászkáltak, ott játszottak, és egyszer csak az egyik kisgyerek úgy hip-hop eltűnt. Igen ám, volt egy nagy gödör, és abban beleesett. Hát ha otthon elmondják, hogy hol voltak, azért mi jár otthon? Szidás, büntetés, lehet, hogy nem verés, de büntetés biztos. És hát olyan mély volt az a gödör, hogy nem tudták kihúzni. Kimászni se tudott. Na és akkor a gyerekek gyorsan elszaladtak. Mindenki hazament.
De hogy másztál ti?
Nem, az az egy gyerek nem tudott kimászni. Azt ott hagyták.
Azok nem voltak.
Csak egy esett bele a gödörbe, a többi nem. Hazamentek, gondolkoztak, hogy el kéne mondani, segítséget kellene vinni, de verést kapunk, ha elmondjuk, hogy hova mentünk. Ráadásul mi történt? Ott hagytuk ráadásul. És képzeljétek el, hogy volt köztük egy kisfiú, akit csak úgy megtűrtek. De mindig piszkálták, mindig bántották, mindig cikizték. Ugye ismeritek, hogy ez mit jelent?
Igen!
Ugye? Csúfolták. És ez a kisfiú hazament, és rögtön szólt az apukájának, hogy mi történt. Szerintetek kikapott?
Nem.
Mert mondta a kisfiú, hogy apa, vigyünk gyorsan létrát, mert valahogy ki kell, hogy másszon onnan ez a gyerek. És akkor az apukával mentek ketten, létrát fölállították a kerítéshez, azon be is tudtak mászni, könnyen, és akkor mentek oda. Akkor még nem volt telefon, hogy telefonáljanak, hogy hova jutott ez a barátjuk. És aztán így kimenekítették. Szerencsére nem tört el se keze, se lába, kicsit megütötte magát, és így szépen mindenki hazament. Ki volt az igazi barát?
Hát az, aki segített.
Az, aki segített rajta. Eddig ezzel a kisfiúval nem nagyon álltak szóba, csak úgy megtűrték, hogy na jó, te is jöhetsz velünk. Ismerjük, hogy mi van a másik ember szívébe?
Jóság!
Jóság? Hát, nincs mindenkinek a szívében jóság. Meg szeretet, meg segíteni akarás. És azt mondja a Biblia, hogy Isten nem személyválogató. mindenki kedves előtte. Kiért halt meg Jézus? A jó emberekért, vagy a rossz emberekért?
Jó.
Igen? És mutass nekem egy pár jó embert. Azt mondta Jézus, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ugye? És Isten nem a jó emberekért halt meg, mert nincs is igazán jó ember. Csak olyan, akit Isten megsegít, hogy jó legyen. Ezért imádkoznak a szüleitek, hogy az Úr Jézus segítsen benneteket, hogy jók legyetek. És Jézus meghalt minden emberért. Lehet, hogy úgy gondolkozzunk, hogy ezt a gyereket nem szeretem, azt szeretem. Ez így helyes?
Nem.
Helyes így?
Nem.
Hát amiután megismertem, rendesen tettem, úgyhogy nagyon jó volt, de már alapból nem tetszesz nekem. Hát amiután megismertem, és mondjuk bunkó, akkor szerintem normális, hogy őt nem szeret.
Jézus azt tartotta normálisnak, hogy akiben nincs szeretet, azt még jobban kell szeretni, hogy megismerje a szeretetet. Hú, ez nehéz lecke, ugye? Ez nehéz lecke. Na, ezzel a leckével küldelek el benneteket, és ha egyszer valamikor még egyszer jövök, és eszünkbe jut, akkor majd elmondjátok, hogy hogy lehet szeretni azt, akiben nem találunk semmi szeretnivalót. De tudjátok, hogy miért szeressünk mindenkit? Mert Jézus mindenkiért meghalt. Jézus mindenkit meg akar menteni. És akiben látszólag nincs szeretet, látszólag ezt a fiút se kedvelték, mégis ő volt az, aki segített, és aztán barátok lettek. Igaz barátok. Én kívánom nektek, hogy ti is ilyen igaz barátok legyetek, és ilyen barátokat találjatok az életben. És most... nem tudjátok? Egy hete otthon hagytam, most leesett. Nem. Kedves gyülekezet, a 34. Zsoltárt lapozzuk fel. És most, ha a szüleiteket igazán szeretitek, akkor egy kicsit csöndesek lesznek. Igen, mindenkit. A 34. Zsoltár 9. versének az első részét olvassuk csak. Egy nagyon rövid mondat, felhívás. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Milyen érzések kavaroghatnak bennünk?
Rossz és jó.
Nagyon ügyes vagy. Rossz érzések, jó érzések. Hogyan készültünk fel a szombatnapra? Mondjuk mit érzett Pandika meg Gizika, amikor csak nem értem, már megint késtem, mert a múltkor is egy kicsit később értem. Könnyen jöhetnek rossz érzések? És azt mondja az ige, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Ja, talán elmondom, hogy azért mindenki tudja, hogy a Csór és az Iszkai út között égtelen hangja volt, úgy éreztem, hogy ott a kerék körül, és hát muszáj volt megállni. Na most mit csináljak? Ugye Ilonkát hívtam, hogy küldjem el a Balást, de úgy jöjjenek, hogy a Pannikát, Gizikét is el tudják vinni, ha mégse lehet menni az autóval, mert éreztem, hogy a keréknél valami nagyon nem stimmel. Elment mellettem egy fiatal ember, lassított is, aztán tovább ment, ugye én akkor telefonáltam, és képzeljétek el, Ilonkával befejeztük a telefonálást, jött vissza, valakit fölvett ott a főúton, és megállt, és megkérdezte, hogy rosszul vagyok. Szóval a jó indulatú emberek itt vannak ám a világban. És mondtam, hogy nem, csak az autómnak van valami nagyon rossz hangja, szerintem a keréknek. Ugye mögém beállt, mondtam, hogy üljön már be, hallgassa meg. Én megálltam, körbejártam az autót, semmit nem láttam, újra elindultam, megint ugyanaz a hang. És a telefonjával alávilágított, és egy ilyen hosszú drótot szedett ki belőle. Annak volt az a nagyon erős, durva hangja. És olyan kedves, olyan figyelmes, olyan segítőkész, hogy igen, vannak az Istennek emberei, akiket küld, hogy megoldódjanak a problémáink. És aztán csak ide értünk. De milyen érzések jöhetnek elő az emberben? Én gondoltam, hogy na, az ördög már megint próbálja, hogy a szombatnapomat egy kicsit megnehezítse, de hát úgyis jön értem a Balázs, megoldódik, Ilonka, vagy Pannikáikat is úgyis el lesznek hozva, ha egy kicsit várniuk kell is. Hogyan érezhetem meg? Azt mondja, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Mindig ez az első gondolatunk az életben, amikor nehézségek jönnek? Jó az Úr. Azért akkor annak ellenére is, hogy betegség, bajok, nehézségek, meg amilyen a világ helyzete, most is jó az Úr. És azt mondja, hogy ez jelenjen meg az érzéseinkben, a látásmódunkban. Amikor az ember egészen mást lát, talán mást is akar éreztetni vele az ellenség. Ésaiás könyve 40. fejezetéhez lapozzunk, egy nagyon jól ismert igeszakasz, Ésaiás könyve 40. fejezetének a 27. versétől a fejezet végéig. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod és nem hallottad hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kedves testvérek, tapasztaljuk ezt? Azt mondja az ige, hogy ha ott vannak a gondok, a bajok, nézz fel az égre. Nézz körül a természetben. Egy teremtő hatalmú Istened van. Van-e valami lehetetlen a teremtő Istennek? És azt mondja, hogy erőt ad, megújítja, megsokasítja, akik bíznak az Úrban. Tehát elsőre azt mondhatjuk, hogy a természetben tapasztalt dolgok, ezt kell, hogy kiváltsák bennünk. A tövist nézzük. Emlékezzünk Ellen White-nak az írására, amikor azt írja, hogy van valaki, van egy kert, van két személy, az egyik mindig a tövist látja, a másik meg a virágokat. Mit látunk meg? Mert amit meglátunk, azok érzéseket váltanak ki belőlünk, az érzések rá vannak írva az arcunkra, az arcunk pedig üzen. Üzeni, hogy én bízom az Istenben most is, minden körülmények között, vagy éppen zúgolódok, méltatlankodok, hogy már megint. Az 50. Zsoltár 15. verse, talán ki se kell keresni, annyira ismerős, hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Igenis, vannak nehézségek. Sőt, azt mondja, hogy van nyomorúság. Vannak küzdelmek. Azt mondja, hívj segítségül engem. Én megszabadítlak téged. Tehát ez is a tapasztalatok, most már a személyes életünkben lévő tapasztalatok is. Kell, hogy kiváltsák belőlünk azt az érzést, hogy nem hagyott el az Isten. Semmilyen körülmények között. Akkor se, ha hibát követtem el, akkor se, ha bármi módon nem követtem az Isten akaratát. Én szoktam mondani, nekem ez a felismerés a Bibliából, hogy milyen messze lehet tőlünk az Isten. Nem. Íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ennél messzebb nem megy az Isten. Ott áll és zörget. Tehát ott van velünk. El nem hagylak téged, el nem maradok tőled. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondta Jézus az utolsó gondolatokat, amit megosztott. És ezért mondja az 55. Zsoltár, hogy vessed az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad. Ilyen Istenre bízhatjuk rá az életünket. De Galatabeliekhez írt levél 3. fejezetének az első versének a 2. részét így olvassuk, ami egy még erősebb bizonyság. Kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Vannak természetimádók, de a természet Istenét nem imádják. Vannak, akik gyűjtik a tapasztalatokat, de nem az Istennek tulajdonítják a megoldásokat. És ezért a Biblia felé terel bennünket az Isten. Krisztus áldozata felé. Van egy régi kórus szám, amit még Sanyi idejében énekeltek. Az egyetemi aulán volt egy nagy ünnepély Veszprémben. Láttad-e? Láttad-e, mikor megfeszítették? Azt mondja az ige, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Szemléljük-e, mennyit gondolkodunk Krisztus áldozatán, az isteni szeretetnek a nagyságán, a jóságán, hogy nem szállt le a keresztről, hogy nem vágott vissza, szidalmaztatván viszont nem szenvedett, nem fenyegetőzött, szenvedvén nem, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. És van egy még erősebb bizonyság. Jézus azt mondta János 12:32-ben, és én, ha felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Igaz ez a kijelentés? Látjuk, hogy mindenkit magához vonz Jézus?
Nem.
Ugye ez Jézus hitének, Jézus szeretetének a kifejeződése. az ember képes ellenállni még ennek a vonzásnak is. És Jézus ilyen hittel, ilyen bizalommal van irántad, irántam, hogy én kimunkálom benned azt, ha te szemléled az én éretted való áldozatomat, hogy én vonzalak önmagamhoz. Ahogy a szülő vágyik a gyermeke szeretetére, úgy vágyik az Isten is, hogy mi megismerjük, megértsük az ő irántunk való végtelen nagy szeretetét. És azt mondja az ige, hogy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Isten így gondol ránk. Bízhatunk Istenben? Miért? Mert ő a teremtő, sokféleképpen bizonyította, mert az Atya a fiát adta, érettünk áldozatul, és az isteni szeretet vonzását újra és újra megtapasztalhatjuk. És ő bízik bennünk. Érdemes bennünk bízni? Mit tettünk azért, hogy bízzanak bennünk? Azt mondja az ige, hogy mikor mi még bűnösök voltunk. Krisztus már akkor bízott bennünk, mert életét adta értünk. Ez az a megelőlegezett bizalom, hogy nem azért, amilyennek most látlak, hanem amilyenné velem válhatsz. Pál apostol sokféleképpen kifejezte az Isten iránti szeretetét, a szolgálatát, és úgy jogos lenne, hogy az Isten meghallgatja az ő kérését, és megadja, nem? Mi legyen a mi válaszunk, amikor az Isten úgy bízik bennünk, hogy nem oldja meg a problémánkat? Azt olvastuk, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. De könnyű abban az Istenben bízni, aki feladjuk a rendelést, és ő meg teljesíti. Azt mondja második korintusi levél 12. fejezetében a 7. verstől, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondánékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Milyen érzése lehetett ekkor Pál apostolnak? Kér valamit, és az Isten azt mondja, hogy kedves gyermekem, nem. És újra nem, és újra nem. Hát ha háromszor visszautasít valaki, akkor az érzések azért könnyen negatív irányba mehetnek. Figyeljük meg Pál apostol válaszát. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Én tudtam, hogy a gyülekezetben lesz megoldás és segítség, hogy ide fogok kerülni. Mert ismerlek benneteket, és Isten meg tudta, hogy Pál apostol el tudja fogadni, hogy ez a problémája nem oldódik meg az életében. Sőt, azt mondta, nagy örömest. Az örömnek milyen érzései vannak? Aki örül, az felszabadult. Aki örül, az nem a terhekre néz. ami olyan könnyen csapdába tudja csalni az embert. De nagy örömmel dicsekszem az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. És azt mondja, hogy elfogadja az erőtlenséget, elfogadja a bántalmazást, a nyomorúságot, az üldözést, a szorongattatást Krisztusért. Az érzései, amit kiváltanának ezek a nehézségek, nem a hagyományos érzések, hanem a Krisztusban megelégedett ember érzése. Azt mondja, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Hitben, hálában, a gondviselés elfogadásában. Egy másik életpéldát szeretnék felidézni. József élete, Mózes első könyve, 45. fejezete, amikor megverték Józsefet, milyen érzései lehettek? A testvérei verték meg. Amikor kútba dobták, ugye olyan kútba, amiből nem lehet kimászni, milyen érzései lehettek? Tessék? Igen. Amikor eladták rabszolgának, amikor azt írja Ellen White, amikor látta távolról a szülei helyét, lakhelyét, ahol Jákob lakott, milyen érzései lehettek? És az Istenhez küldött, Isten küldött egy ember című könyvben, azt írja a szerző, hogy megtagadta ezeket az érzéseket, átadta az életét Istennek. És egy Istennek átadott élettel indult neki a rabszolga sors nehézségének. Vele volt az Isten. Ez lett volna az élet útja, ha állandóan kesereg, zúgolódik és panaszkodik? Ugye nem valószínű. A Potifár miért bízott benne? Reklamált, hogy milyen nehéz a rabszolgasors. Aztán a börtönőr mit látott rajta? Talán elmondta a börtönőrnek, hogy igazságtalanság, de ezt is el tudta fogadni. És olvassuk el a 45. fejezet első kilenc versét. Ugye ott vannak a testvérek, most már ott van Benyámin is, és nem tartóztatta magát tovább József mindazok előtt, akik körülötte álltak, és felkiálta. Vezessetek ki minden embert mellőlem, és nem marad a senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atya fiaival. És hangos sírásra fakada úgy, hogy meghallák az egyiptombeliek, és meghallá a fáraó háznépe is. És mondta József az ő atya fiainak. Milyen érzések lehettek volna benne? Majd most megfizetek. Na, majd megtudjátok. Én vagyok József. Éle még az én atyám. És nem felelhetének néki az ő atya fiai, mert megrettentek tőle. Mondta azért József az ő atya fiainak. Jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb menének. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvérektek, akit eladtatok Egyiptomba. És ami most következik. És most ne bánkodjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok. Mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek. A negatív érzések jelen voltak. Arról panaszkodott, hogy mennyit szenvedtem, milyen nehéz volt az út idáig. Nem. Mert én már 2 esztendeje, hogy éhség van-e földön, de még 5 esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy mivejem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, aki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földének fejedelmévé. Siessetek, és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok néki, ezt mondja a te fiad József, az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett, jöjj le én hozzám, ne késsél. Hányszor mondja, hogy nem ti okoztátok ezt a nehézséget? 3-szor, újra és újra. Az Isten vezetése volt ez. Hogy gondolunk az ellenünk vétkezőkre? Emlékezünk Dávidra? Amikor kővel dobálták, amikor menekült? És mondták, hogy na megtoroljuk, de nem, hagyják. Az Isten. És a 13-tól beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, mindazt, amit láttatok, és siessetek, s hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borul az ő öccsének, Benyáminnak, és síra, Benyámin is sírt az ő nyakán. És megcsókolá mind az ő testvéreit, és síra ő rajtuk. Azután beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei. Milyen megbocsátó lelkület? Hogy jelen volt az irgalmasság? A zsidókhoz írt levél 4. fejezetében azt olvassuk, Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében a 15. és 16. verset. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett, mintetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. 5. fejezet. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és téveigőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. Azt mondja az ige, hogy ilyen főpap illet minket, akihez bizalommal járulhatunk, aki képes együtt érezni velünk, akkor is, ha esetleg nem azt érezzük, amit az Isten üzenne, hanem a körülmények hatását, az emberi hatást. Bűneinket vigyük nyugodtan, bátran, minden terhünket, minden gondunkat vigyük az Úr elé. Azt mondta Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy Krisztus áldozatát szemlélve hálásak legyünk a kegyelemért, a szeretetért, az ígéretekért, az örök élet ígéretéért, és Isten segítsen bennünket, hogy a szívünk nyitva legyen Jézus számára, és zárva legyen mindenki más és minden más számára. Hogy Jézus betölthesse az egész szívünket, az egész lényünket. És ha szeretettel szolgálunk egymásnak, ez az utolsó gondolat, az is örömmel, hálával és jó érzéssel töltheti el az embert. Mert azt mondja az ige, tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Amikor elfeledkezünk önmagunkról, aki mást felüdít, maga is felüdül. A mással jól tevő ember meggazdagodik, megkövéredik, bőségben lesz. Az Isten adjon ilyen hiteles életet, hogy ne arról ismerjenek bennünket, hogy panaszkodunk, zúgolódunk, méltatlankodunk, hanem arról, hogy a dolgok szebb oldalát domborítjuk ki. Bemutatjuk a hitünket, a hálánkat. És a Zsoltár igénket lapozzuk fel, hát 34. Zsoltár, 9. verse. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Boldogok vagytok? Boldog vagyok? Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr.